Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Májusban többlettel zárt a központi költségvetés, 213,5 milliárd forint összegű MVM osztalékbefizetés érkezett, emelte ki az államháztartás önkormányzatok nélkül számolt úgynevezett központi arrendszerének májusvégi helyzetéről kiadott gyors tájékoztatójában a Nemzetgazdasági Minisztérium. Bár a társasági adó befizetésének határideje ezúttal június 2-ára esett, így is 238 milliárd 400 millió forint adóbevétel érkezett be a hónap végéig, tették hozzá. Május végéig a vizsgált arrendszer több mint 2800 milliárd forintos hiánya zárt. Orbán Viktor Nicolas Sarkozy korábbi francia köztársasági elnökkel folytatott megbeszélést Párizsban, tájékoztatta az MT-t a miniszterelnöki kommunikációs főosztály. A nemzetközi és az Európai Uniós politika aktuális kérdései mellett áttekintették a magyar-francia kétoldalú kapcsolatok helyzetét is. Magyarország Európa fekete báránya, Brüsszel rémáma, az európai hazafiak reménye, a keresztények végvára. Így fogalmazott Orbán Viktor a Patrióták Európáért pártcsalád franciaországi nagygyűlésén tegnap. A Fidesz elnöke úgy vélte, a magyarok nem tudják elfoglalni Brüsszelt a francia patrióták segítsége nélkül. Az M1 állami televíziónak nyilatkozva a miniszterelnök arról is beszélt, a patrióták egy-két éven belül átalakítják az Európai Uniót. Közös nyilatkozatban erősítették meg a Patrióták Európáért pártjai, hogy együtt kívánnak dolgozni azért, hogy Európa ismét a hatalom, a béke és a szabadság kontinensévé váljon. A pártcsaládhoz tartozó tömörülések vezetői franciaországi nagygyűlésükön 9 pontban foglalták össze az Európa újjászületéséhez szükséges követeléseiket. Lövöldözés volt egy gráci iskolában, a támadásban 8-an meghaltak, több mint 10, köztük tanulók és tanárok is súlyosan megsérültek. A támadó diák vélhetően öngyilkos lett. A mai iskolai terror nem sokkal a 2015-ös gráci tömeges gázolás 10. évfordulója előtt történt, Ausztriát sokkolta a hír. Oroszország nem fejezi be az ukrajnai háborút, amíg a NATO ki nem vonul a balti országokból. Ezt mondta Oroszország amerikai kapcsolatokért, a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáért és a fegyverzet ellenőrzésért felelős külügyminiszter helyettese a TASZ állami hírügynökségnek adott interjúban. A brit Newsweek beszámolója szerint Szergej Jakov megjegyzései fordulatot jelentenek a Kreml eddigi álláspontjához képest, mivel a kijelentésével azt sugallja, hogy a konfliktus gyökerei nem csupán Ukrajnában keresendők, hanem a NATO keleti bővítésében is. Igazságosabbá tenni a közös biztonságot célzó lépéseket a NATO főtitkára, mivel szerint az Egyesült Államokra túl nagy teher hárul. Mark Rutte a londoni királyi külügyi intézetben elmondott beszédében úgy fogalmazott, Oroszország már megmutatta, hogy miként tudja terrorizálni Ukrajnát a levegőből, ezért a NATO-nak is erősítenie kell a légvédelmi pajzsát. Donald Trump további katonai erőket vezényelt Los Angelesbe a bevándorlási razziák elleni tüntetések leverésére, 700 tengerész gyalogost és újabb 2000 nemzetőrt küldött a városba, miután a hétvégi tiltakozások erőszakossá fajultak. A szövetségi kormány átvette a kaliforniai nemzeti gárda irányítását Gavin Newsom kormányzó akarat ellenére, aki pert indított a beavatkozás miatt. Elhalasztották az Axiom 4 űrmisszió mára tervezett indulását, így Kapu Tibor és három társa küldetése legkorábban holnap kezdődhet. A SpaceX amerikai űrkutatási vállalata viharos széllel indokolta a döntést. Az űrhajó egység a floridai Kennedy űrközpontból indul a nemzetközi űrállomásra, várhatóan így, magyar idő szerint szerdán 14 órakor. Kapu Tibor, a Hunor Magyar űrhajós program kiválasztott kutató űrhajósa és három társa 14 napot tölt a nemzetközi űrállomáson, ahol csak nem 60 tudományos kísérletet végeznek, ezek közül mintegy 30 magyar vonatkozású. Ezzel Farkas Bertalan után 45 évvel lesz újra magyar űrhajós. Balesetet szenvedett egy lengyel rendszámú busz az M3-as autópályán a főváros irányába tartó oldalon a 100-as kilométernél Kál térségében reggel. A buszon mintegy 40 gyermek utazott, a baleset után egy embert könnyű sérülésekkel kórházba szállítottak. A fogyasztók biztonságának védelme érdekében országos ellenőrzést végez a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóságok kormányhivatalokkal együttműködve. A vizsgálatok elsősorban a vendéglátóhelyeken, így a fagylaltozókban, strandbüfékben, valamint a nyári fesztiválok kitelepült egységeiben zajlanak, jelentette be a hatóság. Végül az időjárásról. Holnap a fátyolfelhők és a nappali gomoly felhőképződés mellett sok napsütésre számíthatunk, néhol előfordulhat zápor, sokfelé lesz élénk, erős a szél. A hőmérséklet szerdán hajnalban 10-11, napközben aztán 24-25 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
Az erdő fohásza.
Szeretettel köszöntöm műsorunk hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. Tisztem mára csupán annyi, hogy elmondjam, Farkas Erzsébet riportját hallják műsoridőnk első felében. Utána Fekete István június című novellája hangzik el. Ha tehetik, maradjanak velünk.
A Szent István Rádió EGRI stúdiójában nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves vendégemet, Kadlok György vadászt. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásomat. Isten hozta önt mi nálunk.
Köszönöm a meghívást.
Már gyermekkorában megfertőződött ön, ha fogalmazhatok így, a vadászat szeretetével. Jól gondolom én ezt?
Pontosan így van, szó szerint.
Hogyan jött a vadászat az ön életében?
Ez valószínűleg onnan datálódik, hogy falun nőttem fel. És
hol is? Bogácson és környékén?
Igen, Észak-Magyarország második legszebb falujába születtem, és ott nőttem fel.
Miért Bogácson? A második?
Azért, mert szerintem a Észak-Magyarország legszebb faluja a Répás uta.
De az Ezüstéren Bogácsé.
Az Ezüstéren Bogácsé, így van. Ott nőttem fel, ott rúgtuk a hegyoldalba a labdát, ranylabdát még, és kertek között, a fűvön, ha kellett reggeltől estig. Amikor már nem láttuk a kaput, akkor hagytuk abba a bőrnek a rúgdaságását.
És hogyan jött a vadászat?
A vadászat úgy jött, hogy édesapám vadőrként dolgozott a háború alatt, 42-43-44-ben egy grófi birtokon, és hát a vadászat és a fegyvereknek a szeretete meg a tisztelete valószínűleg onnan jött. A második impulzus az a két munkatársam, illetve két főnökömnek a elbeszélései alapján, meg inspirációja alapján. Mind a ketten vadásztak. Nagy Miklós a szakmunkásképzőnek a gyakorlati oktatás vezetője volt, a másik pedig Jenei Artúr bácsi a személyzeti és oktatási osztály vezetője volt a tanácsépítőnél. Ő volt a főnököm, és ővele is többször voltam hajtóként, vadszedőként a vadászaton.
Mert hogy így kezdi az ember? Hajtóként és vadszedőként?
Általában igen. Valamikor ezt így kezdtük. Ma már nem így kezdik a vadászatot. Ma már úgy kezdik a vadászatot, hogy ha valakinek inspirációja van, meg elég pénze, az könnyedén hozzájut. De a mi időnkben még évekig kellett hajtóként tevékenykedni egy-egy vadásztársaságnál, és csak évek múlva került be a tagság közé.
Mit jelent ez a hajtó? Mi a feladata a hajtónak?
A hajtónak az a feladata, hogy a két puskás vadász között ugyanúgy tapossuk a sarat, vagy tapostuk a sarat, meg a gyepet, meg a vetést, mint a puskás vadászok. És hogyha a puskás vadászok elejtettek egy nyulat vagy egy fácánt, akkor a hajtók vitték a tábla végéig a nyulat meg a fácánt a hátukon. Akármilyen sár volt, volt úgy, hogy a csizma 5 kilós volt az egyik csizma, 5 kiló a másik, és akkor egy fácán meg mondjuk 1 kiló. De ez volt benne a kihívás. Az aszfalton nem lehet vadászni, csak a szántásba, a vetésbe, a gyepbe, az erdőbe.
Milyen vadászatok léteznek?
Van a apró vadvadászat, nyúl fácán vadászat, van a társas nagy vadvadászat, ahol lőhető a vaddisznó, szarvas, most már szarvas, korábban nem lehetett, és a szörmés szárnyas ragadozó. Gondolok itt a rókára, aranysakára, ezek társas vadászaton is elejthető adak. És van az egyéni lesvadászat.
Ott van szerepe a magas lesnek?
Így van, magas lesről, általában magas lesről, vagy cserkelő vadászatot folytatunk a egyéni vadászatkor.
Mit jelent ez a cserkelő vadászat?
Cserkelő vadászat az azt jelenti, hogy gyalog megyünk erdei utakon, ösvényeken, csapásokon, erdőszélen, napraforgótábla szélén, és akkor próbáljuk belopni, megközelíteni az elejthető vadat.
Visszaemlékszik arra, hogy mi volt az első vad, amelyet ön elejtett?
A vaddisznó. Az a kedvencem.
Miért a kedvence?
Mert az kihívás. Az ősznek a vadászata, a szarvasnak a vadászata, az nem olyan kihívás. Azt úgy kifigyeli az ember, felül a magaslásra, megjelenik a szórón, vagy megjelenik az ösvényen, és meglövi, ha meg tudja. De a vaddisznó, az kemény dolog.
Miért? Okos állat a vaddisznó?
Intelligens. A szaglása, a füle, az valami fantasztikus. 300-400 méterről is képes észrevenni az embert az orrával. Olyan szaglása van, hogy jó széllel 300 méterről is kiszagol, és akkor sarkon fordul, és már ott sincs. És egy pillanat alatt képes eltűnni az erdőbe. A vaddisznó a kedvencem. Erről nem tudok lemondani. Az utóbbi időben elég keveset lőttem, évente 4-5-öt, korábban ettől sokkal többet, mert az afrikai sertéspest is ez kiseperte a vaddisznó állományt. Amikor a fertőzés elmúlt, akkor próbáltuk óvni, kimélni. Már most megint feljövőbe van.
Az anyaállatokat ugye nem szabad kilőni.
Azt Isten őriz.
Az tilos.
Nem tilos. A vadászati törvény nem tiltja, de jó érzésű vadász, etikus vadász nem lövi meg az anyadisznót.
Azt honnan ismerik meg, hogy mennek utána a kis malacok?
A nagyságáról, a viselkedéséről, meg hogy mennek utána, ahogy tetszett említeni, a malacok, a kis csíkos malacok. Hogy milyen játszadozásban, akár a macskák, akár a kutyák úgy tudnak játszani ezek a kis csíkos malacok. Ez élmény, ezt nem lehet elmondani, ezt látni kell. Aki még nem látott ilyet, az sokat veszített az életéből.
Milyen alapszabályai vannak a vadászatnak?
Rengeteg.
Azért néhányat legyen olyan kedves, mondjunk el, ami a laikus hallgató számára is érdekes lehet. Első és legfontosabb, hogy csendben kell lenni. Tehát nem lehet beszélgetni a vadászat közben.
A csendben kell lenni. Imádom a lesvadászatot is. Csendben, nyugodtan, amikor látom, hogy egy levél elválik a ágról, és 2 perc alatt ér a földre, közben forog, és amikor földet ér, hallom, hogy zizzen a fűbe. Ezt hallgatni, ezt a csendet, ezt a nyugalmat, meg a szellőt, hogy 10 méterre egy bokorhoz éppen odaért egy szellő, és nem zúg az erdő, hanem csak azt az egy bokrot zavarta meg nyugalmába. Azt az egy bokrot, azt az egy ágat. Ez a feltöltődés, ez a csend, a nyugalom. A békesség.
Megemlítette, hogy Magyarországon melyik a kedvenc vadászati helyen. Na de Afrikát is meg kell említenünk, nem véletlenül.
Afrika az egy más dimenzió, Afrika az egy szerelem.
Hogyan jött ez az Afrika szerelem az ön életében?
Már barátaim korábban jártak Afrikába, és élménybeszámoló, fénykép, trófeamustra, fishing and hunting, és ez összeáll. De mind ez kevés, ehhez még
anyagi ráfordítás
anyagi
is szükséges.
Is kell.
Legyen akkor olyan kedves, meséje is, mondja el nekünk, hogy mikor járt először Afrikában így vadászni, és hogyan kell elképzelnünk egy afrikai vadászatot.
Az első lépés az elhatározás. El kell határozni, hogy én szeretném ezt, avagy nem szeretném. Következő lépés a anyagi javak megteremtése. Harmadik lépés megszervezni a vadászbarátokkal, vadásztársakkal, hogy kikkel akarok menni, mikor, hová és milyen vadakat szeretnék lőni.
Akkor mindez az ön esetében hogyan volt? Mikor járt először Afrikában?
Én még csak egyszer voltam.
Egyszer járt?
Egyszer jártam Afrikába.
Mikor?
2022-be. Ilyenkor szoktam azt mondani, de nem akarok meghalni addig, amíg még egyszer vissza nem megyek, mert még egy oroszlánt szeretnék lőni.
Akkor meséljen nekünk erről az afrikai vadászatról.
A szervezést egy barátom hajtotta végre, dr. Sipos Péter barátom, ő volt a főszervező. Dohái mentünk repülővel az 5,5 óra, Dohától még Namibia 8,5 óra, ez iszonyatos fárasztó volt számomra ez a repülőút. Nem nagyon lehetett mozogni, nem lehetett felállni. Hát én világéletemben buzgómócsing voltam, és nekem ez óriási kihívás volt, hogy csendbe megy, ülni, szűkek az ülések, számomra szörnyű volt. Rendre megérkeztünk, vártak a repülőtéren bennünket, és az első vadásznapon egy Dykert sikerült lőnöm. Nem messze kellett lőni, 80 méter, a fegyver be volt lőve tökéletesen, ráadásul egy nagy kaliber, nem lett volna indokolt a Dykernek a nagy kaliber, de ez a 300-as Winchester Magnum, ez irgalmatlan jó fegyver.
Mi ez a Dyker? Milyen állat?
A nyúltól nagyobb, az ősztől meg kisebb. Csodaszép kis állat, sajnáltam, úgy őszintén, úgy lelkismert furdalásom volt egy ilyen kis vadat meglőni. Tehát ő volt az első. A második nap egy varacskos kan, 28,5 centis lett. Ezt egy vízparton lőttem, ilyen 250-300 méterről. Szerencsém volt, jó sikerült lövés, helyben maradt. A harmadik vad az egy impala, ez is vízparton, Itató környékén. Jöttek a vízre vagy 8-10 nőstény és egy bak. Ezt is egy olyan 200 méter környékén sikerült terítékre hozni. A következő vad egy fekete gnú. Ezt a lövést úgy kicsit restellettem, meg nem is szabad lett volna bevállalni.
Miért?
Mert 350 méter körül lehetett, és én nem szeretek ilyen messzire lőni, hogy 300 méterre. Az én szemem, az én koromnál fogva már nem szabad lett volna. De biztatott a kísérőm, eltaláltam, de után kellett keresni, vagy 500 métert. De a utánkeresésnél a négerek valami fantasztikus munkát végeztek. 2-3, még 5 méterenként volt egy csepp vér, és ők mentek rajta. És amikor nem láttunk vért, a néger akkor is ment, mint egy utánkereső kutya, és nem láttam, hogy ő mit néz. Csak később magyarázták el, hogy itt 5 méterenként, vagy 3 méterenként egy fű el van hajolva, vagy egy kavics el van mozdulva. 500 méteren keresztül követtük, és még kegyelemlövés kellett neki adni, mert nem volt elpusztulva. De ez a fiatal néger srác, ez, mondom, mint egy keresőkutya, és nem nézett fel, nem nézett jobbra, nem nézett balra, hanem csak a csapást, ahol a lábnyoma volt a fekete gnónak. Én akkora csodálatot fejeztem ki, meg is kapta a borravalót, mert én még ilyet nem láttam. Mondták, hogy nagyon ügyesek, de amíg a saját szememmel nem láttam, addig úgy kételjeim voltak. Következő megint egy varacskos disznó volt, ez nem volt nehéz feladat. A következő az egy zebra, ez se volt különösebben nehéz feladat, mert 80-100 méter megvártam, míg keresztbe áll, hál' Istennek ez is kiváló lövés volt, és ez is tűzbe ragyott. Ez azt jelenti, hogy azonnal összeesik, és nincs tovább. Mire odaértünk, a szemem már ki volt üvegesedve, de a kísérőmnek a segítsége nélkül ezeket nem tudtam volna így. Nagyon jó kísérőim voltak. A következő az egy oryx.
Az micsoda?
Ez egy nyársas antilop, egy 1 méter 10 centis trófeája van. Ezt hosszan kellett cserkelni, ez egy 1,5 kilométeres cserkelés következménye volt.
Addig kellett követni.
1,5 kilométerről vettük észre, illetve a kísérő vette észre, mert reggel 8 órakor felülünk a platóra, ott délután 4-5-ig a platón vagyunk, és megyünk, és keressük, meg kutatjuk. A néger 800 méterről megveri a kabinnak az ajtaját, kuplunk fék, a kísérő megáll, megnézi, oryx tehenek, tehén, vagy 8 darab, nem jó, nem jó, nem lőjük meg, kicsi. Megint tovább mentünk, fél óra múlva megint kuplunk fék, a négyen 800 méterről, azt sem tudtam, hogy merre keresem, csak mutatta, hogy jobbra. Ő szabad szemmel jobban látta a bokrok között a oryxot, mint én távcsővel. Rácserkeltünk, vagy első kilométert mentünk utána, és ezt is sikerült egy lövéssel terítékre hozni. A következő, az egy csíkos gnú, nagyon sokat mentünk utána. Délután 4 óráig kerestük a gnúkat, míg megpillantottunk 4 darabot, és 10 perces cserkelés után lőtávolba értünk, 150 méterről. Az első lövés az kicsit hátra csúszott, és összeesett, de nem pusztult el, oda kellett menni, és akkor 5 méterről még nyakon lőni. Csodaszép trófea, ott van a nappalimba.
Köszönöm szépen a beszélgetést Kadlok György vadásznak. További életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Köszönöm szépen.
A következő percekben Fekete István egyik novelláját Tóth Levente színművész olvassa fel.
Fekete István. Június. Fényesebb a napsugár, mélyebb az árnyék, és a rostáblák suttogva ringatják a szőkülő kalászokat. Hányja már a fejét a búza is, s a hajnalban ballagó nyúl csak a zabból látszik ki meg az árpából. A rozs már akkora, hogy abban a szarvas is elfekhetik, nemhogy az űz. A legelőkön elvirágzott a galagonya, és a nádasok felmelegedő vizében apró vadkacsa fiak lesik a bogárnépet. Felettük csattog a nádirigó, hajlik a nád, és ha árnyék úszik el felettük, csobbanva buknak le a hínáros vízben, ahova nem ér el a héjak karma. Érnek a vetések, nőnek a fiókák, és a rétek ezerszínű virágai táncra hajlanak a szélben, mely szerelmes virágport hord a levegőben. Komolyak és sötétek lettek az erdők is. Magukhoz ölelték a fészkeket, vackokat, és minden lépésre titkos zugok épültek, ahová belátni nem lehet, ahol magány van és félhomály, mint a tornyokban, hol kuvikok álmodnak a szürkületről. 1000 hold erdő, 1000-szer 10000 búvóhely, mit akarok vele? Megnézem a sok millió búvó helyet, cserkész út nincs, ha lelépek a nyiladékról, törik a tavai avar, megfog a földi szeder, rám kiabál a mátyás. Mi értelme van ennek a kilátástalan küzdelemnek? Van az erdőn 15-20 lőhető bak. Sötéttel mozdulnak, és sötéttel elő is bújnak. Nem csodálom, a nyiladékok fölött fekete oszlopokban táncol a szúnyog, és vérét veszi mindennek, amit elér. Hát engem például elér, pedig célirányosan vagyok öltözve. Csak szúnyog hálót nem tettem fel, ugyanis fulladozik az ember ebben a melegházi levegőben. Ellepik arcom, nyakam, és az élelmesebbje megpróbál a szemembe szállni, ami ellen sűrű pislogással tiltakozom. Időnként óvatosan felemelem a kezem, és elkenem a jól lakott társaságot. Nem mindig sikerül, és ilyenkor látok egyeseket vértől duzzadva, nehézkesen elszállni, mintha viselősek lennének. Pár perc az egész, de ki kell tartanom, mert egy bak van a játékban, melynek itt kell előttem ezen a gyalogúton átmenni. Hogy én kitartok, az biztos, hogy a bak erre jön-e, az nem biztos. Egy emberrel hajtatom a bakot, jobban mondva tereltetem. A vad ilyenkor alkony felé már talpon van, és egy embernek a motoszkálása elég, hogy félrehúzódjon. Kockázatos vállalkozás ez, melyben a valószínűség 1 a 100-hoz, de más mód nincs. Várom a bakot, az 1-et a 100-hoz. A szúnyogok, ha ez még egyáltalán lehetséges, szaporodnak. Fakírnak és mártírnak érzem magam egyidejűleg, és elhatározom, hogy nem megyek Afrikába. Eltekintve attól, hogy nem hívott a kutya se, és eltekintve attól, hogy a Nemzeti Bank erre a célra elég könnyelműen nekem nem nyomtatott néhány bankot, mi lehet ott a szúnyogokkal, melyek az elegáns moszkító névre hallgatnak? Mi lehet azzal a vadásszal, akit ezek a nagyságos és méltóságos szúnyogok meglepnek? Az úgynevezett méla lesről azt hiszem szó sem lehet. Ezek az enyémek csak tekintetesek, mégis az egyik úgy átszúrja a fülem, hogy fülbevalót akaszthatok a helyére. Ez valami vezérszúnyog lehet. Összecsikorgatom a fogam, de nem mozdulok, mert valami bizonytalan ágmozdulást, mintha láttam volna. Lehet, hogy madár volt, de lehet, hogy a bak lopakodik. A szúnyogok annyira esznek, hogy inkább a madárra szavazok. Emberemet még nem is hallom, és a szúnyogok már karéiban ülnek szemöldökömön. Nem bírom tovább. Madár volt. Ezem lassan, kéjjel húzom végig homlokomon, elkenve, ami útba akadt, de megismeredek abban a pillanatban, mert a bak már ott áll a gyalogúton is néz. A nyílás fél méter széles, ha megmozdulok, elugrik. Olyan gyorsan lőni kapásból nem tudok, bár meg kellene próbálni, mert ez az egyedüli lehetőség. Egyelőre jobb kezem még a homlokomon van, mintha a fejem fájna, de már csúsztatom lefelé. Csak addig várjon a bak, amíg a puskám nyakát megfogom. A bak jó fiú volt, éppen addig várt. Egy tized pillanattal sem tovább. Lőni nem tudtam. Nem volt öreg bak, de szép, erős, agancsú és egészen különös, sötét-vörös csuhájú. Bár ez most már nem nagyon fontos, de megértem, hogy ehhez a szép csuhához annyira ragaszkodott. Az első kútnál aztán lemostam az elkent vért az arcomról. A víz hűsített és piros lett. Annyi vért bizonyára kiszívtak belőlem a szúnyogok, amennyivel egy mai közép-nehéz és bandásdús párbajt elintézhettem volna, csak legalább a bak meg lenne. Egyik vasárnap hajnalban azután új taktikát próbáltunk ki. Emberem szerint az őzek kihúzódtak a rozsokba, mert az erdőn alig látni belőlük. Azok is inkább a fias suták. Én elállok az erdő szélén, ő pedig végigmegy a legelőn, mert ott is elfekszik a vad, és a rozsok mellett is köhítsel egy kicsit, hogy ami kint maradna, az is bejöjjön az erdőbe. Szélcsendes, hűvös hajnal volt, sehol egy szál szúnyog. A nap még csak most kászálódik tengerágyából valahol a túlsó világban, mert a fák még derékig az éjszakában állnak. Elállok a helyemre. Várom a világosságot, és várom a bakot. Mozdulatlan előttem a mező, és mozdulatlan a bokros legelő is. Szürke minden. A színek még alusznak a süllyedő éjszaka hóna alatt, de csillagok már nincsenek. A reggelt egy gébics jelenti be, mely a szomszéd bokorágára repült. Jól megnézett, és azt mondta, csett. Jó reggelt, bólintottam feléje, mert tudom, mi az illem. A gébics ebből látta, hogy tisztességes szándékaim vannak, nem is törődött többet velem, hanem munkához látott. Ide repült, oda repült, de mindig hozott a szájában valamit, amivel eltűnt a bokorba. Utána kiült a hajlós ágra, kis fekete szemével fürkészve nézett rám, mintha azt kérdezte volna, mit ácsorgok itt az erdő szélén. Csak úgy leskelődöm, intettem vissza. Hát, a fiatalok hogy vannak? Köszönöm, nőnek szépen, de kérlek, ugye nem nyúlsz a fészekhez, amíg élelem után járok? És szemei aggódóak lettek. Nézz rám, gébics madár, ezzel a becsületes képpel. Na-na, mondta a gébics, és elrepült. Közben világos lett. A környék templomai egyenként kondultak hajnalra, és a harangszó harmatosan tiszta volt, mint a rétek és az erdők, melyek felett elrepült. A bokros levegőben most megmozdult valami vörösség. El is tűnt abban a pillanatban, újra megvillant, nem is egy, de három vörös folt. Három őz. Messze vannak még, de futásban jönnek és hamar itt lesznek. Beugrom az erdőben és a bokrok mögött szaladok feléjük, mert a helyemtől messze érnék el az erdőt. Közben felbukkanok. Az őzek még jobban eltolódnak tőlem. Rohanok. Puskámról lekapcsolom a távcsövet, mert csak akadályozna. Nem lehetnek már messze. Kinézek egy nyílást, ahol lőni tudok. Most már jól látom az őzeket. Elől a suta, majd a mellette tavalyi gidája és hátul a bak. Csak azt nem értem, mitől rohannak ennyire. Emberem még messze járhat. Tanakodásra nincs idő, az erdő mellett széles út. A suta a gidával egyszerre fut át rajta, a bak pár másodperccel később. Úgy éreztem, a golyót jól eresztettem el, hiszen volt időm neki készülni, mégis a bakon túl gyanúsan magasan porzott az út, ahol a golyó akár keresztül ment rajta, akár nem, bevágott. Utána csend lett. Az űzek eltűntek. A lövésre károgni kezdtek a varjak, és én tűnődve ismételtem magamban az eseményeket. Meg lesz-e? Várok egy kicsit. Emberem nem messze lehet. Több szem többet lát. Amint elnézek a mezők felé, egyszerre megértem, miért siettek annyira űzeim. A bokrosból akkor ugrik ki egy nagy farkas kutya. Úgy látszik, ettől rohantak az űzek. A kutya a lövésre visszafordulhatott, és tőlem jó messze merte csak a takarást elhagyni. Bézony szinte reménytelenül messze. Puskám messze látója csak 150 lépésre van belőve, de azért megpróbálom. Az első lövés után, bár 20 lépéssel idébb esett le a golyó, egészen nekivadultam. A terep nyílt. A kutya keresztbe rohan előttem, én pedig dühösen hibázom el 4-szer egymás után. A végén már egészen jól belejöttem, mert a golyó egészen alatta porzott. Vágtat a kutya, mintha a szemét vették volna, ki már nagyon messze jár, de azért konokul nézek utána, és azon gondolkozom, kié lehet. A környéken a farkasoknak nagyon a körmükre néztünk. Már majdnem eléri a túlsó legelő bokros szélét, amikor, alig hiszek a szememnek, az én dali farkasom olyan bukfencet vett, mint a pinty. Első pillanatban azt hittem, mégis meglőttem, és most fordult fel, de a második pillanatban már elért hozzám egy tompa durranás. Utána pedig az emberem jött ki a bokor mögül, és meglóbált a kalapját örömében. Mi tagadás, a farkasom így váratlan vége szinte elfeledtette velem a bakot. Miután alaposan megbeszéltük a dolgot, végre az is eszünkbe jutott. Meg lesz az is, mondta öreg vadőrünk az előzményeken felbátorodva, olyan bizakodon, hogy már magam is hittem benne, bár egy kicsit magasan porzott az út. Itt a vér, meg itt is. De ekkor már félrevágtam a kalapom. Nem feküdt messze. Csak ekkor vettem észre, hogy már régen kisütött a nap. Ceruza vékony, hosszú, kopott agancs, öreg legény volt a hordozója. Nem szép trófea, de ez most nem is fontos. Szépen volt megjátszva. Szépen lett lőve. Közben a kutya, hát, szép nap volt. Hazafelé benéztem még a gébicsekhez is a bokorba. Ott ültek a fiak a fészek szélén. Szájuk széle sárga volt, szemük fekete, és buksi kis fejük szívesen megsimogattam volna, de nem lehetett. A bokor hajlós ágán ijetten csattogott az anyjuk, és jól megszúrt a galagonya tüskés ága. Ha hozzányúlnék a fiókákhoz, az anya elhagyná őket. Azt mondják. Erre a gondolatra úgy éreztem, mintha valaki szelíden eltolt volna a fészektől. Valószínű a nyár éltető, ölelő karú asszonya volt, akinek a szeme a nap, a teje a harmat, ágya a puha föld, és akit ebben a hónapban úgy hívnak, hogy június.
Elhangzott Fekete István június. A felolvasó Tóth Levente, az irodalmi szerkesztő Somosvári Eszterenda volt. Mai műsorunk ezzel véget ért. A szerkesztőt Tikovics Ernőt hallották. Most elhangzott műsorunkat pénteken 10 óra 30 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Legyetek szentek. Lelkiségi irodalom.
Kedves hallgatóink, Robert Fulghum, Már az óvodában megtanultam mindent, amit tudni érdemes című írásának 8. részét Tóth Levente olvassa fel, a műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
Robert Fulghum, Már óvodában megtanultam mindent, amit tudni érdemes.
szomszéd tegnap kitisztította az ereszt. Az ereszt csatornát is. Nem először tette, már tavaly is láttam, hogy csinálja. Hihetetlen. 40 évig azt sem tudtam, hogy vannak emberek, akik kitisztítják az ereszt. Arra pedig a mai napig nem tudtam rávenni magam, hogy én is megtegyem. Bámulom azokat, akik elvégzik az ilyesmit, akik rendezett életet élnek, akik mindig teszik a dolgukat, ráadásul jól. Hallottam emberekről, akik minden hónap végén kiegyenlítik a tartozásaikat. Hihetetlenül hangzik, tudom, de esküszöm, hogy igaz. Ezek az emberek iratszekrényekben, nem cipős dobozokban tartják rendszerezett, sorba rakott, valóban szükséges iratokat tartalmazó dossziéikat. Ha valamire szükségük van, tudják, hogy hol keressék. Rend van a mosogatójuk alatt, a szekrényeikben és a kocsijuk csomagtartójában. Évente kicserélik a kazánszűrőt. A mechanikusan működő tárgyakat rendszeresen megolajozzák. Vásárolt holmiuk mindig a garancia időn belül romlik el. A zseblámpájuk működik, sőt, azt is tudják, hogy hol van. Pontosan emlékeznek, mikor volt az autó utoljára szervizben. A szerszámaik a garázsban lógnak szögre akasztva éppen ott, ahol lenniük kell. Adóbevallásuk tényeken, nem becsléseken és fohászokon alapszik. Amikor este lefekszenek aludni, a tennivalók listáján minden egyes tétel át van húzva. Reggelente tiszta fürdőköpeny várja őket az ágy mellett, kikészítve. Zokniaik a fiókban, párosával összegöngyölve bizony, és amikor az új nap reggelén kilépnek az ajtón, pontosan tudják, hol az autó kulcsa, nem aggódnak az akkumulátor állapota miatt, nem töprengenek, vajon van elég benzin a tankban ahhoz, hogy elérjenek a munkahelyükig. Hát vannak ilyen emberek, akikkel minden rendben van. Ők nem alattvalók a káosz birodalmában, rájuk az entrópia törvényei nem vonatkoznak. Nap mint nap találkozom velük. Nyugodt, könnyed támaszai a társadalomnak. Az ő nevüket szedték vastag betűvel az iskolai évkönyvekben, ők voltak mindannyiunk példaképei. Ők azok, akiknek sikerült. Ja, én nem tartozom közéjük. Mindennapi életem teendőit annyira tudom kezemben tartani, mintha egy zsák bolhát kellene összeterelnem. Az élet olyan, mint a légó gyakorlat. A részleteket most hagyjuk. Van azonban egy visszatérő vágyálmom, mely mindenen átsegít. Ez pedig a bot csiszoló álom. Egy szép napon be fog kopogni hozzám egy előjárókból álló bizottság, és közli, itt az ideje, hogy elvégezzem a csiszolt bot rítusát. Az igazában jó lelkű, de krónikusan rendetlen alakok beavatási szertartását. Ez a következőképpen történik. Azért választanak ki, mert tudják, nagyon jó szívem van, és végre eljött az idő, hogy megkegyelmezzenek nekem. Először is, egy héten át mentesülök mindenfajta kötelezettség alól. A naptáramban üresen állnak majd a lapok, nem lesznek bizottsági ülések, lejárt határidők, számlák, levelek, elintézetlen telefonok. Egy szép helyre visznek, ahol minden csendes lesz, békés és zen buddhista. Gondoskodni fognak rólam, finom ételekkel traktálnak, gyakran megdícsérnek. A feladatom mindössze ennyi lesz. Egy hetet kell a bot simára csiszolásával töltenem. Adnak smirlit, citromolajat, rongyokat és persze a botot, egy szép, de közönséges fadarabot. Semmi más dolgom nem lesz, mint hogy lecsiszoljam a botot, amennyire csak tudom, amikor csak kedvem tartja. Ennyi az egész. Csiszold a botot simára. A hét lejártával az előjárók visszatérnek, ünnepélyesen ellenőrzik a munkát. Megdícsérnek a szakértelmemért, érzékenységemért, lényeglátásomért. Így még egyetlen botot sem csiszolt le senki, kiáltanak majd fel. Benne leszek a tévében és az újságokban. A történet címe ez lesz. Egy lelkeméjén rendes és jó szándékú férfi bámulatra méltó tökéletességgel csiszolta le a botot. Csendes diadallal kísérnek majd haza. Családom és szomszédaim tisztelettel néznek rám. Az utcán az emberek értően rám mosolyognak, integetnek, s feltartott hüvelykujjukkal fejezik ki az elismerésüket. A létezés egy magasabb szintjébe lépek át. és ez még nem minden, ettől kezdve nem kell ERESZ csatornákkal törődnöm. Csekkfüzetemet, dossziéimat, nyomtatványaimat, szekrényeimet, fiókjaimat, adóbevallásaimat, még a kocsim csomagtartóját is más fogja rendben tartani helyettem. Mindezzel nekem már nem kell foglalkoznom. Mindörökre megszabadultam a tennivalók kötelékeitől, mert lecsiszoltam a botot. Rápillantok, ott lóg a kandalló fölött. Büszke lehetsz, botcsiszoló, ez már valami. Mi több? Elég. Istenem, bár így lenne. A szomszédom és én mindig gyanakodva méregetjük egymást. Szerintem ő megátalkodott Gereb Jéző és lapától, aki állandóan beleavatkozik a föld természetes életébe. Abból a nemzetségből származik, amelyik meghódította a vadont. Ő kevésbé kacskaringósan fogalmaz, szerinte egész egyszerűen lusta vagyok. Ősszel minden hétvégén kis kupacokba gerebjézi a lehullott faleveleket. Amikor pedig havazik, lapátjával háborgatja a puha fehérséget. Egyszer kabzsiságból vagy mérgében még egy keményre fagyott dértakarót is ellapátolt. Nem szabad, hogy természet anyánk legyőzzön bennünket, mondogatja. Ilyenkor diplomatikusan elmagyarázom neki, hogy annyi esze sincs, mint egy tyúknak, hiszen több ezer éve minden ősszel lehullanak a levelek, és a föld egészen jól megvolt gerebjék és emberek nélkül. A jó öreg természet odapottyantotta a leveleket, ahová csak akart, aztán újra föld lett belőlük. Földre pedig szükségünk van, hiszen egyre fogy. Ami a havat illeti, nos, nekem nem ellenségem. Azzal, hogy havazik, Isten szólítja fel az embereket, lazítsanak egy kicsit, maradjanak egy napig ágyban és pihenjenek. A hó ráadásul magától elolvad, összekeveredik a levelekkel, és földé válik. Nem mondom, tényleg rendes a kertje, már amennyiben a rendesség erény. Az is igaz, hogy amikor legutóbb havazott, ő nem esett hasra útban az autója felé, én viszont igen. Nagyon jó szomszéd, még akkor is, ha folyton gerebjézés lapától. Elnézem neki. Az én kertemet viszont sárga, piros, zöld, barna mintás keleti szőnyeg borítja, az övét pedig nem. És mialatt ő lapátolta a havat, én üvegekbe gyűjtöttem, hogy nyáron narancslével kevergetve iszogathassam, és magnóra vettem a hóesés hangját. És aztán ezzel a szallaggal kötöttem át a karácsonyi ajándékokat. Lám, sok mindenre jó a hó. Karácsonyra egy üveg frissen eltett hólét ajándékoztam neki, és az üveg nyakát a hóesés szallaggal kötöttem át. Én pedig egy gerebjét kaptam tőle. Kölcsönösen elmagyaráztuk, melyiket hogyan kell használni. Én úgy gondolom istentelen, és megpróbálom megtéríteni. Ő szerinte túlságosan vallásos vagyok, és szeretne kicsit visszafogni. De a végén, a legvégén, a leges legvégén úgy is én győzök, mert ő is, én is, te is, azzá leszünk, amivé a hó és a levelek, és oda kerülünk, ahová ők. Függetlenül attól, hogy gerebjézünk és lapátolunk-e, vagy sem. Ha megkérdezik a szomszédomat, mi a foglalkozása, azt fogja válaszolni, profi szerencsejátékos és maffiatag. Valójában biztosító ügynök. Egészséges undorral beszél szakmájáról, és ezt a szkeptikus hozzáállást mindenre kiterjeszti. Mindannyian szerencsejátékosok vagyunk, mondja. Az élet nem más, mint kocka, póker, lóverseny. De én imádom ezt a játékot, teszi hozzá. Szereti azonban bebiztosítani a tippjeit, ezért kétes kimenetelű esetekben mind a két oldalra tesz. Ennek filozófiája dolgozó szobájában olvasható a falon. Bíz embertársaidban, de mindig emelj osztás után. Bíz Istenben, de házadat mindig magaslatra építsd. Szeresd fele barátaidat, de költöz jó környékre. A versenyt nem mindig a leggyorsabb, a csatát nem mindig a legerősebb nyeri, de nem árt rájuk fogadni. A helyes út valahol a fordítsd oda a másik orcád és a na ebből aztán elég volt között van. A győzelemről nem lényeges, az a fontos, hogy játszunk. a vereségről, nem lényeges, az a fontos, hogy játszunk. A játékról azért játszunk, hogy győzzünk. Tényleg így gondolja? E szerint is él vajon? Nem tudom. De néha együtt pókerezünk, és nála kötöttem a biztosításomat. Szeretem a tippjeit. Hajunk havonta másfél centit nő. Nem tudom, honnan szerezte az értesüléseit, de Mr. Washington egy nap a fenti adatot közölte velem, midőn éppen borbélyainkat hasonlítgattuk össze. Ezek szerint az utóbbi 16 évben mintegy 2,5 méter hajamat vágták le. Nem gondolkodtam sokat ezen egészen addig, amíg fel nem hívtam a borbét, hogy megbeszéljem vele, mikor mehetek is. Megtudtam, hogy ott hagyta az állását, és most az építőiparban dolgozik. Micsoda? Hát hogy tehette ezt? Az én borbéjom! Úgy éreztem, mintha valaki meghalt volna a családban, hiszen kapcsolatunk sokkal intimebb volt, mint ami a nyilatkozási statisztikából valaha is kiolvasható. Eleinte csak szerepek voltunk egymás életében, a borbé és a vendég. Aztán vastag nyakú mucsai borbé és tintanyaló komcsi tiszteletes lett belőlünk. Havonta egyszer áttekintettük a világot, életünket, a dolgok állását. Összekülönböztünk a polgárjogi mozgalom, Vietnám és rengeteg választás alkalmából. Egymás tükrei, bizalmasai, gyontatúi, terapeutái, társai lettünk. Együtt voltunk 30 évesek, együtt lettünk 40 évesek. Beszélgettünk, vitatkoztunk, tréfálkoztunk, de mindig tiszteletben tartottuk egymás véleményét. Végül is én csak egy vendége voltam, neki pedig borotva volt a kezében. Megtudtam, hogy apja vidéki rendőr volt, egy kisvárosban nőtt fel szegénységben, és sok rosszat hallott az indiánokról. Elmondtam neki, hogy nekem is kisvárosi gyökereim vannak, és én pedig a feketékről hallottam ugyanezt. Gyerekeink egykorúak voltak, a szülőlét különböző szakaszait együtt kínlódtuk végig. Hasonló történeteket meséltünk egymásnak, feleségünkről, gyerekeinkről, autó és pázsit problémákról. Megtudtam, hogy a szabad napján ingyen nyírja a szeretet otthon idős lakóit. Hát remélem, ő is tudomást szerzett egy-két jó tettemről. Szóval soha nem találkoztam vele a fodrászüzleten kívül, nem ismertem a feleségét és a gyerekeit, nem voltam nála a vendégségben, nem ebédeltünk együtt. Ennek ellenére életem egyik rendkívül fontos pontja lett. Sokkal fontosabb, mintha szomszédok lettünk volna. Kapcsolatunk jellegét éppen a távolság szabta meg. Komoly veszteségért, hogy elment. Most úgy érzem, soha többé nem fogom levágatni a hajamat, bár 2,5 méter hosszan valószínűleg elég furcsán fog festeni. Fontos szerepet töltünk be egymás életében, anélkül, hogy tudatában lennénk. Nincs ez másképp a lelkész és gyülekezete esetében sem. Aztán ott van a sarki fűszeres, az autószerelő, a házi orvos, tanárok, szomszédok, munkatársak, jó emberek, akikre számíthatunk kicsiny, de fontos dolgainkban. Ezek az emberek tanítanak, megáldanak, bátorítanak, támogatnak, vigasztalnak bennünket mindennapjainkban, de erről sohasem beszélünk velük. Nem tudom miért nem, de nem. És persze, mi magunk is ilyenek vagyunk. Emberek függnek tőlünk, figyelnek ránk, tanulnak szavainkból, utánoznak bennünket, anélkül, hogy valaha is megtudnánk. Ne adjuk olcsón magunkat. Kézzelfogható bizonyítékunk soha nem lehet arra, hogy mennyire vagyunk fontosak, de fontosabbak vagyunk, mint gondolnánk. Egy régi szufi történet jut erről eszembe, a jó emberről, akinek Isten megígérte, teljesíti egy kívánságát. Az volt a kérése, hogy tehessen jót másokkal, hogy ő maga ne tudjon róla. Isten teljesítette a kívánságát. Aztán rájött, hogy nem is olyan rossz az ötlet, és attól fogva ezt az adományt az egész emberiségre kiterjesztette. És ez a mai napig igaz. Thank you.
kedves hallgatóink, Robert Fulkem, mert az óvodában megtanultam mindent, amit tudni érdemes, című írásának 8. részét Tóth Levente olvasta fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Szentek, szent életű emberek.
Skóciai Szent Margit özvegy. Egy csodálatos édesanya történetét halljuk. Sokat tanulhatnak tőle az édesanyák. Margit Magyarországon született 1045 körül. Skóciában halt meg 1093. november 16-án. 48 évet élt. Szent Margit királyné apai ágon az angol királyi családból származott, anyai ágon pedig császári vér csörgedezett ereiben. Anyai nagyszülei Szent István magyar király és felesége Boldog Gizella volt. Margit édesapja Angliából menekült Szent István király udvarába. A betörő dán király megölte ugyan a királyt, de két fiának, Eduardnak és Ödönnek sikerült magyar földre menekülnie. Szent királyunk annyira megszerette Eduard herceget, hogy neki adta feleségül Ágota leányát. Ebből a házasságból született Edgár, a későbbi angol király, és a mi Margitunk, valamint Krisztina, aki később apáca lett. Amikor Angliába hazahívták édesapját, akit tengeren túli Eduardnak hívtak, valamennyien hazaköltöztek. Apja azonban pár év múlva meghalt. Hódító Vilmos hadai elől Edgár testvérével újra Magyarország felé vette útját. Hajójukat azonban a vihar Skócia partjaira sodorta. Harmadik Malcolm skót király nagy szeretettel fogadta őket, és nem sokára feleségül vette a 22 éves Margitot. 1070-ben királynévá is koronázta. A király a legjobb hitvest kapta Margitban. Később nagy boldogságában, hálából nagyszerű templomot építetett annak a kisebb szentének helyébe, amelyben feleségével megesküdött. Méltán, hiszen nagyon sokat köszönhetett Margitnak. Házassága előtt nem tanúsított különösebb buzgóságot a vallásgyakorlatokban, s jobban érdekelte a harc és a vadászat. De eljött annak is az ideje, hogy Margittal együtt végezte a vallási kötelességeket, s nem röstelt éjjel fölkelni és vele együtt imádkozni. Lobbanékony természete sokat ártott királyi tekintélyének és bölcsességének. Margit szelíd nyugodtsága és hívő bölcsessége lassan, teljesen átalakította ezen a téren is. Malcolm uralkodása Skócia legboldogabb és legfényesebb korszakai közé tartozik. Ezt a boldog házasságot 8 gyermekkel áldotta meg az Úristen, 6 fiúval és 2 leánnyal. Margit példaszerű édesanya volt. Gyermekeit maga oktatta a hitben, maga vezette a templomba, maga készítette elő a szentségekre, maga tanította írásra, olvasásra, maga választotta ki magasabb tanulmányokra tanítókat. A legjelentősebb követelmény ezeknél a komoly keresztény élet volt. Nagyon vigyázott arra, hogy az Isten kertjének e zsenge palántáit a megbotránkoztatásnak rozsdája ne érje. 3 fia következett egymás után a skót trónon, s egyik lánya angol királyné lett. Fiai a legkiválóbb uralkodók közül valók, s leányai sem hoztak szégyent anyjára. Szent Margit egyébként Skócia királyainak és a legnagyobb világhatalom uralkodójának, az angol királyi háznak ősanyja. Skócia királynéja tudott az országnak is anyja lenni. Méltóság és szentség sugárzott le arcáról, amely királyi magaslatokra emelte a vele érintkezőket, s a legélénkebb tiltakozást jelentette minden illetlen szó, léha beszéd, könnyelmű magatartás ellen. Különös gondja volt, hogy a királyi udvar komoly élettel adjon példát az alattvalóknak. Megkívánta, hogy mindenki lelkismeretesen tegyen eleget a valláserkölcsi kötelességeknek. Ha valamelyik udvarhölgynél a könnyelműségnek legapróbb jelével találkozott, annak nem volt maradása az udvarban. Szent bozgóság égett benne az úrházáért. Külön műhely volt az udvarban, amelyben templomi ruhákat készítettek, s ő maga is segített a hímzésben, úgy, amint ezt leánykorában valószínűleg nagyanyja Gizella mellett látta. Templomok épültek, kolostorok alakultak, a pogányság utolsó maradványai eltűntek, a papságban virult a fegyelem. Palotájában szolgálta ki a szegényeket, s nevelt állandóan néhány árvát, de szerte az országban rengeteget tett ezen a téren. Látogatta betegeket, sok embert kiváltott az adósok börtönéből, és sok tönkrement családot emelt föl újra. A legtöbb skót családban rendes imádság volt, irgalmas Istenünk, áld meg jó anyánkat, a királynét, hogy még soká éljen hazánk boldogságára, s halála után az egyház joggal imádkozza, Isten, te Szent Margit királynét csodálatossá tetted a szegények szeretetében. Add, hogy az ő közben járására és példájára az irántad való szeretet állandóan gyarapodjék szívünkben. A nemzet királyné asszonya és anyja méltán lett Skócia pátrónája. A hitves, az anya és királyné áldásos tevékenységének főforrása mélységes lelkiélete volt. A legnagyobb elfoglaltság közepett is talált időt az Úristennel való társalgásra. Éjjel órákon át imádkozott. Szigorúan böjtölt és sanyargatta testét, de különösen nagy erőt jelentett neki a bűnbánat szentsége. Nagy alázatossággal kérte lelkiatyát, hogy ne kimélje hibáit, mert többet érnek, mondotta, őszinte barátunk részéről a sebek, mint hízelgő ellenségünktől a csókok. Halála előtt fél évig súlyos betegségben feküdt. Rettenetes láz gyötörte, s a kínos fájdalmakra nem akadt ír. Hogy kínjai még nagyobbak legyenek, szeretett férjét és elsőszülött fiát a haza Vörös Vilmos angol király ellen harcba szólította. Mindketten ott maradtak a csatatéren. Amikor ezt a szörnyű hírt meghozták neki, teljes megnyugvással mondotta: Mindenható Isten, köszönöm neked, hogy életem utolsó pillanataiban ilyen megpróbáltatást küldtél rám. Bízom benne, ez arra is szolgál majd, hogy a te végtelen irgalmasságod által megtisztuljak bűneimtől. Nem sokára, 1093. november 16-án az Úr Jézushoz költözött. Utolsó szavai az egyház imádsága volt, amelyet betegségében többször ismételt. Uram Jézus Krisztus, te haláloddal életet szereztél a világnak, ments meg engem minden rossztól. Az utolsó szavakra kilehelte lelkét. 48-49 éves lehetett akkor. A hosszú betegségben elsápasztott arcára a halál csodálatos szépséget varázsolt. Edinburgh mellett abban a Szent Háromság templomban temették el, amelyet házassága emlékére emelt királyi ura. 1251-ben avatták szentté. Margit görögül annyit jelent, mint gyöngy. Lelki vezetője és első életrajzírója Teodorik szerint ez a név nagyon találó. Margit lelke igazi drága gyöngy volt, amelynek fényét nem homályosította el a királyi udvar káprázata, s amelyet nem lophatott el semmiféle tolvaj az úrtól, aki azt magának a kereszten ontott drága vérével megszerezte. Legyen fohászunk, Istenünk, ilyen édesanyákat adj magyar népünknek is.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!